éjszaka oly hosszú volt, most kinyílt a tér. Vérszínű a hajnal, s a nap nyugatra tér.
De sokat temető Trupelára FM 88,5-es hullámbasszát hallgatod, és mind ahogy tudjátok, itt volt Ausztrália. Katalin, ki volt itt Ausztrália? Három ember volt, mondja a neveket. Nekem föl van írva.
Nekem nem kell, hogy felírva legyen.
Én vagyok.
György Attila, aki egy kortárs erdélyi író Csíkszeredából. Dr. Sándor Krisztina, aki az erdélyi magyar nemzeti társulatnak az ügyvezető igazgatója, és Bayer Zsolt, újságíró, író Magyarországról.
Pontosan, és hogy akkor a két úriember közül, már két úriember között egy hölgy is van, úgyhogy akkor vegyük a hölgyeket először, leültem velünk beszélgetni, és itt az interjú. Nagyon érdekes lett egyébként.
Dr. Sándor Krisztina, szeretettel köszöntelek téged. És te itt veled Ausztráliába, és ez az erdélyi magyar nemzeti tanács ügyvezető elnöke vagy, és ez annyit jelent, hogy Tőkis László úr, ő az elnök, és te vagy az erdélyi magyar tanács ügyvezető elnöke. Na most tulajdonképpen ebben a funkcióban a mostani választás mennyire segít neked, mit tudunk csinálni, hogy tudjuk összefogni az erdélyeket, hogy látod te, mennyire állnak az ügy mögé, mennyire érzik át ennek a 2018-as választásnak a fontosságát?
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsról az elmúlt 7 évben gyakorlatilag, amióta a Fidesz kormány megnyerte a választásokat 2010-ben, tehát gyakorlatilag azóta nekünk van egy megállapodásunk a magyar kormánnyal, ami arról szól, hogy segítünk a kedvezményes könnyített honosításban. Tehát az elmúlt 7 évben Erdélyben több mint 250 ezer embernek segítettünk a magyar állampolgárság megszerzésében. Ez volt a
főtevékenység.
Így van, így van. Ez, gyakorlatilag ez volt az alaptevékenységünk az elmúlt 7,5 évben. Na most, ami a választásokat illeti, a legfontosabb feladatunk az, hogy minél több Erdélyben élő, immár magyar állampolgárnak segítsünk a választásokra való felkészülésben. Ugye a külhonban élő magyar állampolgároknak levélben lehet szavazni, viszont ezt kell megkerelőzni egy regisztráció. Tehát van egy honlap, a választás.hu, mi létrehoztunk egy erdélyi lapot is, erdélyi honlapot is, választás.info néven. Gyakorlatilag mind a két helyen nagyon könnyen, percek alatt regisztrálni lehet, amit utólag a Nemzeti Választási Iroda majd elfogad, és ezt követően van lehetőség arra, hogy megkapja az illető a szavazólapot borítékban postán.
Kicsit előre szaladtam egyébként a kérdésem, mert tulajdonképpen azt kellett volna kérdezni, hogy tulajdonképpen mit is fedez az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács? Mi azok a feladatok, amik hozzátartoznak?
2003-ban jött létre az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, akkor a célja az volt, hogy egyfajta erdélyi magyar parlament legyen, és abban bíztak az akkori alapítók, hogy be fog tölteni egy ilyen szerepet pártpolitikai hozzáállást.
Megtörtént?
Sajnos az követő években újra kellett gondolni ezt a Nemzeti Tanácsot, ugyanis az eredeti elgondolás szerint az RMDS a legnagyobb erdélyi magyar párt képviselő is helyet kaptak volna a Nemzeti Tanácsba, de nem voltak hajlandók csatlakozni ehhez a Nemzeti Tanácshoz, úgyhogy történt egy újra tervezés, és gyakorlatilag én úgy értékelem, hogy amióta létrejött az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács mellette, ugyanabban az évben a Székely Nemzeti Tanács, ez a két mozgalom volt az, amely gyakorlatilag Erdélyben napirenden tartotta az autonómia ügyét. És most is, ma is a legfontosabb célunk az erdélyi autonómia formáknak a kivívása. Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy Székelyföldön a területi autonómia, Székelyföldön kívül pedig a kulturális, illetve a személyi jelvű autonómia, a Partiumban, illetve azokon a kisebb térségekben, amelyek ezt megbírják. Tehát akár Kalotaszegre, vagy Partiumban a magyar többségű régiókra is gondolhatok, ezek mind sajátos jogállású térségek lehetnének, amennyiben erre nyitott lenne valamikor a közeljövőben Románia kormánya.
Hát most éppen ott tartunk, hogy kormányválság után, úgyhogy egyszerűen még államelnök sincs semmiket érdemben tudsz veszélni, de nem csak a japánok se, úgyhogy ne aggódjál, úgyhogy a japánok se tudtak végső soron dőlőre vergődni, úgyhogy nem vagy egyedül, de talán inkább nagyon érdekes, hogy most jön Trianonnak az évfordulója, a 100 éves elcsatolásnak az évfordulója, és ez az esemény. Hogy készültök ti erre? Mi a ti elképzelésetek? Mennyire lehet valami fajta közös nevezőre, vagy ha más nem, akkor egy olyan jogi alapra helyezni a dolgot, ahol valahol egy előrelépés van, a visszacsatolás, vagy az autonómia, mint ahogy te mondtad. És talán ez lenne egyik óriási lépéshez megtörténne.
Igen, egyetértek. Nekünk gyakorlatilag a 100 éves évforduló az igazából 2020-ban következik be, viszont tekintettel arra, hogy a románok 1918-tól ünneplik a jelenlegi Románia fennállásnak 100. évfordulóját, ez ránk nézve is egyfajta nyomásként nehezedik, és már sajnos az évet úgy kezdtük, ahogy kezdtük. A miniszterelnök ugye még 2 héttel ezelőtt akasztással fenyegetett mindenkit, aki székely zászlót kimeri tenni a közintézmény.
Az már nincsen egyébként.
Ő már le is mondott, persze, mi eljöttünk Ausztráliába, és itt kaptuk a hírt, hogy egyébként lemondották. Sajnos nem azért az ügyért, hanem párton belüli háború következtében. A lényeg az, hogy...
Nem mindegy, hogy miért halott.
Igen, csak hogy jó ezt tudni, hogy igazából senki nem kért elnézést felelős román politikusok részéről azért a kijelentésért, amit Mihály Tudose ellenünk tett. Azon kívül, hát 2018-2020-as időszakra szeretnénk egy olyan centenáriumi program tervet kidolgozni, amiben egyrészt fel kellene mutatni azt is, hogy mi magyarok az elmúlt 100 évben mivel járultunk hozzá a mai Romániához. Ez egy fontos szempont. Ugyanakkor az is tervben van, hogy egy kicsit a mai generációnak a gondolkodásmódját helyezzük előtérbe, ugyanis én azt látom, hogy a mai erdélyi magyar, illetve román fiataloknak egy jelentős része gyakorlatilag történelemként kezeli azt, ami 100 évvel ezelőtt történt, és nem kívánja sem bolygatni, sem különösebb érzelmi töltetet nem társít hozzá, tehát nekik száraz történelem, ez azt is jelenti, hogy sokan nyitottabbak egymás iránt, és a mai kulturális közeg egy olyan értékrendet helyez előtérben, amiben gyakorlatilag ezeknek a...
Nem ott, hogy neked is generációs problémáid vannak velük.
Nekem nincsenek, csak azt látom, hogy a mai egyetemisták, vagy az annál is fiatalabbaknak még kevésbé számítanak ezek a nemzeti történelmi események, ami egyfelől jó, mert nagyobb nyitottságot feltételez, nagyobb toleranciát egymás iránt, és ugyanezt elmondhatom a román erdélyi román fiatalokról is. Ugyanakkor persze a szélsőségeknek mindig volt táptalaja, most is van és lesz. Sajnos például Sepsiszentgyörgyön, ami ugye Székelyföldnek az egyik jelentős városa, immár évről évre a szélsőséges román jobboldal fiataljai vonulnak fel, akiket gyakorlatilag busszal odahoznak a városba, semmi közük az a térséghez, de minden év december 1-én Románia Nemzeti Ünnepén végigvonulnak az egyértelműen magyar többségű városban, és olyasmiket skandálnak, hogy a magyarok kifele az országból is hasonlók. Tehát ezek is léteznek. Másfelől ott van egyre felvilágosultabb, egyre több országot megjárt fiatal értelmiségi réteg, akikről lepereg ez a típus nacionalizmus, és nekünk velük kellene partnerséget kötni. Én nekem...
Mennyire jön ez a partnerség össze? Látható egy itt valami fajta közeledés egymás felé?
Igen, van egy-két olyan mozgalom Kolozsváron és Marosvásárhelyen, ahol egyre többen beszélnek, és egyre egyértelműbben arról, hogy nekünk nem jó ez az állami berendezkedés. Ugye Románia ma is egységes nemzetállamként definiálja önmagát, viszont nagyon nehezen tudja adminisztrálni a mai Romániát. Tehát nagyon, nagyon sokan Erdélyben románok is egyre többet beszélnek arról, hogy Erdély sokkal többet ad be a bukaresti kasszába, mint amennyit visszakap. És hogy felül kellene írni ezt a nemzetállami berendezkedést, mert hát például ott a Németország, ahol ugye tartományok vannak, és sokkal jobban működik az ország, de hát lehetne a Svájc.
Hát persze, példákat tudunk látni, hogyne. Példákat tudunk látni.
Mi is ehhez kötjük például az autonómia igényt, és ezt próbáljuk előtérbe helyezni a gazdasági szempontokat. Hogy gyakorlatilag nincs olyan autonómia Európában, amelyiknél ne vált volna be ez, hogy miután megkapta az a térség az autonómiát, a térség maga, de az ország is fejlődött. Tehát ez egyértelmű bizonyíték, hogy gazdaságilag egy jó döntés lenne.
Természetesen, csak nem szabad elfelejteni, hogy mi a Balkánról beszélünk.
Sajnos. Tehát az a
Balkán... Azért ez egy kritériumában meghatározható tömeg, egy massza, amivel így vagy úgy, de neked számolni kell. Hát, és ide, ezen mondom, el tudnánk filózni hetegen keresztül, úgyhogy nézd, kívánok neked egy fantasztikus nagy sikert, és köszönöm szépen egyébként, hogy így nagyjából fölvázoltatja, hogy mik az elképzelésetek, úgyhogy dr. Sándor Krisztina, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, hálás köszöntöm neked.
Köszönöm én is, hogy itt lehettem. Minden jót.
Na, Katalin, úgyhogy ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és amit tulajdonképpen nevök az érdekessége az, hogy ha minden igaz, akkor majd azért megkeressük időnként, és ahogy mondják, egyenesben majd elmondjuk, és megkérdezzük tőle tulajdonképpen, hogy állnak a dolgok. És mindahogy mondja, nagyon pozitív fejlemények is vannak román részről, ami végső soron a térségnek a fejlődését jelenteni. Ugyanakkor a következő kandidátus, akit mindenképpen meg kell szólaltatni, az György Attila író, és Katalin, neked itt valami, mondjál valami nekem, György Attila író, a te kedvenced, maradjunk abba.
Igen, rendkívül tetszenek nekem Attilának a karcolatai. A karcolatok általában olyan kis szösszenetek és nagyon rövid írások, amely egy reakció az író részéről, hogy hogyan lát egy bizonyos eseményt, vagy ami megtörtént, vagy akármit. Nos, a Sydney-ben való előadás Tanácson így mutattam be György Attilát a közönségnek, és önöknek, a kedves rádióhallgatóknak is szeretném ezzel a kis, nagyon rövid kis karcolattal. Annyit szeretnék hozzátenni, György Attila egy szőrmók ember, egy marcona ember, szakállal, bajusszal és minden egyébbel ellátva, de egy nagyon kedves
egy
lélek.
Egy férfias ember.
Igen, igen, és egy szép lélek. Nos, akkor hallgassuk meg a bajusz György Attilától. Már maga a szó sokat mondó, bár kevesen értjük. Türk nyelveken egyenesen következik a gazdag, tekintélyes jelentésből, mint a bajár, bojár. De a bajusz ennél több. A bajusznak erős jelentése van, igen, ma is. A bajusz másodlagos nemi szőrzet, nem mosolyogni rajta, ez van. A bajusz hatalmi jelkép, a bajusz eszköz, és egyáltalán. Bajusza annak van, aki vállalja, hogy bajusza alatt mosolyog, bajusza alá iszik, bajuszát összeakasztja, ha kell. És azt kell, hogy mondjam, hogy György Attila azok közé tartozik, aki hajlandó a bajuszát összeakasztani, amennyiben az elveiről és a hitéről van szó.
György Attila! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, hogy leült, le tudtunk ülni, beszélgetni. Te író vagy, és te a Székelyföldi Kulturális Folyóirat alapító szerkesztője vagy. Ez a folyóirat, ez a Székelyföldi Kulturális Folyóirat. Mikor jött létre, mi volt a cél, mennyire tudta megvalósítani azokat a célkitűzéseket ez a folyóirat, amit tulajdonképpen te még, gondolom, süldő fiatal korodban ezt megálmodtad. Hát megálmodtátok, talán így fogalmazok.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Most nem voltam én már annyira süldő fiatal, azért ez egészen pontosan 1997-ben alapult meg alap. Ferenc és István volt főszerkesztőnk ötlete volt, amihez én azonnal csatlakoztam, meg Molnár Vimos kollégánk, hárman voltunk alapító szerkesztők. Azóta is mindannyian a lapnál dolgozunk, még az azóta nyugdíjba ment Ferenc és István is bejár naponta. Ez egy havonta 200 oldalon megjelenő kulturális folyóirat. Tehát nem csak irodalomról van szó, hanem történelem, néprajz, művészetek, színház.
Tehát a teljes spektrumot fölölelitek?
Próbáljuk, tehát ez nem irodalmi lap, hanem kulturális lap. Hát a célkitűzés az volt, hogy létrehozni egy olyan lapot, egy olyan kulturális lapot, amely felmutatja nem csak a térség, a bővebben vett székelység értékeit, ezért a címe Székelyföld, de hát Székelyföld alatt mi nem csak azt a kis régiót értjük, amit Székelyföldet neveznek. Számunkra Székelyföld az úgy Szabófalvát a San Franciscóig terjedt, tehát ez, úgy vagyunk ezzel, hogy ha valakinek bármilyen székelykötődése van, nem kell adott ilyen, azt sem, hogy annak szülessen. Kicsit úgy vagyunk, mint a magyar alkotmány, hogy magyar, aki magyarnak érzi magát, tanulunk széke, aki székelynek gondolja magát.
Nagyon érdekes egyébként, Krisztinával előbb beszélgettünk, hogy a mostani román helyzet egy ilyen teljes káosz teremtett. Mennyire ez jó nekünk Székelyországban, vagy Erdélyben?
Azt, hogy nekünk ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó, meg kell mondanom őszintén, hogy engem speciál, mint György Attilát, írót, újságírót, borzasztóan nem érdekel. Azt sem érdekel, mi történik Bukarestben, azt sem érdekel a román politikában, mi történik. Nem akarok csinos szavakat használni a rádióban, de mondjuk úgy, hogy magas évben átnézek felettük. Nem. Én, ha amit engem érdekel, azok a Budapesten hozott döntések, azok a Brüsszelben hozott döntések, azok a Moszkvában hozott döntések, a Fehérházban hozott döntések. Románia nem érje az inger küszöbemet egyszerűen.
Ez egyébként érdekes, amit mondasz, és ezt tulajdonképpen, hogy mondjam, egy oldalról ragyogó hallani, mert végső soron másképp ezt nem lehet megélni, hiszen vagy gerincsel, vagy annélkül viszont nem érdemes, úgyhogy ez egy óriási dolog. Na de ugyanakkor azért ez fölvet önmagába az, hogy te örökösen harcba álltok.
Hát nem hagytak más választást. Egyébként ez egy viszonylag kényelmes harc, ha úgy vesszük. mert hát hál' Istennek azért nem kergetnek körbe vizes láncol a Karpata felé. Jó, időnként lemecsüknek egy ember tartozom lesz én, mint most az érdő, tehát mindenféle koholt korrupciós vádakkal. Aztán meghurcolják egy fél évig, aztán felmentik, vagy egy év után, de így sajtom a bélyeg, meg nem kellemes állami gondozásba csücsülni ártozanul egy darabig.
Igen.
Hát. De, hát Istenem.
Ezek után logikus
kérdés. Más választást tényleg nem hagytak, tehát én hiszek egyébként abban, hogy az autónomia létrejön. A kérdés az, hogy milyen autónomia jön létre, mennyire sikerül kiteljesedni, és mit fog ezt tartalmazni.
De nagyon érdekes, hogy tegnap volt egy ilyen tulajdonképpen egy beszélgetés a közönséggel, egy közönség találkozó volt, és a te abban kezdted, hogy te alapvetően egy pozitív gondolkodású ember vagy. Alá tudnád te ezt nekem támasztani?
Hát én azt mondtam, hogy optimista vagyok, és azt mondom most is, hogy optimista vagyok. Hát persze, elsősorban ismerem a saját népemet, tehát van itt bőven széthúzás, enzés, de nagyon nehéz pillanatokban rettentően össze tud zárni ez a székesség, meg az erdélyi magyarság is. Álszerénység nélkül mondhatom, hogy elég okosak vagyunk, és elég kitartóak, még akkor is, hogyha ennek ellentmond, hogy az elmúlt 27 évben a politikai érdekképviseletünk gyakorlatilag nagy rokanstigó füttyet csinált, mert egyébként nem sikerült elírni a közösségi jogai terén.
Mennyire vagyunk túlélők?
Hát én azt, néha azt hiszem, még egy atomtámadást is túlélnénk. Hát nézd, hát csak a 20. században mi túléltünk, hát minden normális nép ebbe belerokkant volna, elpusztult volna, a harakét követett volna el, hát nézzük meg az első világháborút, az országvesztést, utána egy rettenetes román királyi világ, aztán jött a második világháború, Erdély visszatért. 4 év múlva Erdély megint elveszett, ismét romani elcsatolták. Jöttek a kommunisták, jött a kollektivizálás, jött 56, 56 után rengeteg ember bezártak. Jött a Ceausescu-féle kommunizmus, ami rettenetes volt.
Hát az volt a kemény.
Jött a forradalom. Igen. Aztán jött az átmeneti korszak, ami körülbelül Romániában 200 évig fog tartani, hogyha Románia létezik. A Romániában folyamatosan átmeneti korszak van. És ami egy kicsi szerencséje volt, akkor még elvitték a hadifogónak is a II. Világháború után egy kicsi orosz fogságot is letudott. Hát az a generáció, amelyik ezt végigélte, a nagyapáink generációja, hát lelkalap, ezért mondtam, ők egy atomtámadást is túlírtak volna.
Mi a véleményed a mostani fiatal, erdélyi fiatalról, magyar fiatalról?
Hát mint mindenhol lettem tervegyes. Hát én most már én is az 50-hez közelebb vagyok, tehát már nem mozgok annyira a fiatalok körében. Van egy viszonylag radikális réteg, valami nem az értelemben radikális. Ők vannak a kevesebben, de elég hangosak, ami azt illeti. És azt helyeslem egyébként. A fiatalon az ember legyen hevésvérű és forradalmára alkot. Nagyon sokan vannak, akiket inkább a napi megélhetés érdekel, illetve minél gyorsabban elhúzni külföldre a jobb keresetért. Viszont ezért nekem jó?
Egyébként ez nagyon érdekes volt, amit tegnap mondtál, és ez úgy megütötte a fejemet, hogy ugyan elvándorlás magyar területekről, tehát Erdélyből korán sem olyan nagy, sőt, ha most ha beszélhetünk arról, hogy visszavándorlás van, de ugyanakkor román területekről több mint 5 millióan hagyták el az országot. Azért ez katasztrofális, mert ez rátok is vissza fog ütni valahogy.
Hát nem látom, hogy ez hogyan ütne vissza. Én, ha román lennék, reggelzel estig bőgnék, megszaggatnám a ruháimat és szakállamot, mert ez katasztrofális veszteség egy országnak. A 89-ben 23 millió volt, és most 17 millió körül mozog az országnak a
lakosság.
18, nem, nincs 18, igen, a lakosság a legutóbbi számolás szerint. Mi is fogytunk, erdélyi magyarok körülbelül 200 ezer főt, az is nagyon sok. De arányaiban sokkal jobban fogynak a románok. Hát én nincs, hogy ez vissza is negatívan ránk, mert hát az erdélyi románok is pont úgy mennek el, tehát romlani egészen biztos nem fog romlani már az etnikai összetétel Erdélyben tovább.
Adja Isten, hogy ez így legyen. Figyelj ide! György Attila, mind dolgozik ma? Mi az, amivel te ma foglalkozol? Mi az, amit, hát van az újság természetesen, ebben gondolom nagyon sokat szerkesztesz benne, nagyon sok anyagot az, de van egy esetleg egy könyved, vagy van egy valamit, amin kifejezetten szeretnél, és Babuska Attila is szeretnél dolgozni rajta?
Hát nyilván főállásban a folyóiratot csinálom, a Székelyföld kulturális folyóiratot. Azon kívül írok néha publicisztikákat, főleg az anyaországi lapoknak. És nyilván írom a könyveimet, a regényeimet, meg a novelláimat. Most éppen nem dolgozok semmin az égvilágon. Többek között azért is vagyok itt Sydneybe, mert...
Hallgass ide, időnként le kell ereszteni.
Igen, most fejeztem be három hónapja egy új regényt, az most már azt hiszem, hogy készen is van, de még én sem adtam, mert miután eljöttem Ausztráliába, pont akkor jött ki a nyomdából, tehát még nem találkoztam vele.
Hallgass ide, sok sikert neked, és tényleg Isten adjon nektek erőt, komolyan, sok-sok erőt, mert még itt ez korán sincs lezárva, és ez korán sem egy lefutott meccs, és én nagyon emlékszem, nekem van egy nagyon kedves barátom, sem gondolom közös barátunk, dr. Kádár Magor, minden alkalommal két évvel ezelőtt azért, na és az autonómia mikor lesz meg? Nem fogom megkérdezni tőled, de adja Isten, hogy még a mi életünkben az autonómia megjöjjön. Úgyhogy még egyszer hálás köttem, és adjon az Isten nektek erőt mindezt megteremteni.
Már csak azért is meg kell tennünk, hogy majd a ti fiaitoknak legyen ahová hazajönni, vagy meglátogatni minket. Én is kívánok erőt, egészséget, erint és kitartást az Ausztráliában.
Így legyen. Hamar. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatom a Túlcsapel RFM 88,5-es a lemaszát hallgatod, és a telefonszámos tudom 98-16-27-77-es. És György Attilával, íróval beszélgettem. Lelkes ember, gerinces ember, és iszonyatos kemény munkát végeznek ott, és mondjuk őszintén, hogy minél erősebben ütik a vasat, annál keményebb lesz. És ez mennyire így van? Na, a következő riport alanyomnak is egyébként az egyik mottója.
Nem kell, hogy bemutassam, ugye?
Nem kell bemutatni. Bajer Zsolt, közíró, újságíró, filmrendező.
Televízió,
minden az. Tehát Etvés is az Echo Televíziók egy fantasztikus szárja. És leültem vele, beszélgettem. Nagyon érdekes volt, tényleg nagyon érdekes volt, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezzel tulajdonképpen a itteni látogatásokat végső soron úgy nagyjából egy átfogó képet fogunk tudni adni, hogy mit is kerestek is, hogy is volt is, és így tovább.
Bajer Zsolt, szeretettel köszöntelek téged itt Ausztráliában, és szeretettel köszöntelek a stúdióba. Érdekes téged itt látni még egyszer, és tulajdonképpen nagyon jó, hogy eljöttetek. Tulajdonképpen ez az út miért jött össze?
Igazából valószínűleg az lehet a háttérben, hogy ugye közelednek otthon a választások, és ilyenkor nem árt, hogyha a szórvány magyarságot is fölkeressük, és tudunk beszélgetni. És most nem is arról van szó, hogy direkt kampányolni jöttünk, de azért az összes találkozó arról szól, hogy egy kicsit képet kapjanak az itteni magyarok arról, hogy mi is a helyzet odahaza, mi a helyzet Európában. És hát persze benne van nyilván az is, hogy menjenek el szavazni, mert fontos.
Mit tartasz a legfontosabbnak, tulajdonképpen a legnagyobb veszélyt a mostani kormányra? Hiszen a Fidesz kormány, ha jól tudom, népszerűségében 54, majdnem 60%, attól függ, hogy melyik kutatóintézetet nézed, ugyanakkor az ellenzék, a mindenki más törpepárt, plusz az LMP, plusz az MSZP, és így is tovább, úgyhogy ezek viszont meg rettenetesen hátul maradtak, tehát tényleg lekoptak. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy itt valahol egy óriási nagy veszélyre állik. Mi ez a veszély?
Hát egyetlen egy veszély fenyeget most minket. Valóban, mert a mérések azok pontosan azt mutatják, amit te mondasz, de önmagunkat meg tudjuk verni áprilisban, hogyha elhisszük, hogy már megnyertük a választást, akkor ki fogunk kapni. Ha az a tömeg, amelyik egyértelműen lényegesen nagyobb szavazó tömeg, ami a Fideszre szavaz, mint az összes egész ellenzéki pártra, ha ez a mi szavazóbázisunk azt gondolja, hogy a meccs lefutott, és már nincs tétje, és ebből következően úgy dönt, hogy már nem kell elmennie, akkor nagy bajba lehetünk. Tehát mondom még egyszer, önmagunkat tudjuk megverni, és ez a legnagyobb veszély, ami jelen pillanatban fenyeget.
Nagyon érdekes, hogy a te személyed ebbe az egész média világba és az Echo televízióban valahogy nekem az az érzésem, hogy a Bajer Zsolt a villámhárító. Tehát
valahol nálad sülnek le azok a dolgok, amit egyébként vagy a kormányok, vagy a kormány különböző tagjának kellene megkapni, vagy jól, így vagy úgy, de mindeset valahol te vagy a villámhárító, ezt tudatosan fölvetted, vagy csak úgy adódott?
Soha életemben nem volt tudatos ez a szerep részemről, és hogyha így van, akkor nem is túl kellemes.
Gondolom, nem egy jó dolog, igen.
De ha már így alakult, akkor ezzel nem is tudok mit kezdeni, meg nincs is kedvem már hadakozni vele. Tehát ott beleszokik az ember. Ebbe is bele lehet szokni, és bele lehet törődni, és egy idő után immunissá válsz sok-sok mindenre. És egy idő után nyilván ez egy önvédelmi reflex, az ember már csak azt hajlamos észrevenni, amikor pozitív visszajelzést és szeretetet kap, és minden egyebet kizár.
Hát ezt a pozitív visszajelzést nézzük, akkor azt a szeretetet, amit itt kaptál ebbe az országba, azt szerintem az egyszerre felülmúl mindent. Nagyon érdekes, hogy a Facebookot az ember nézi, egyetlen egy csúnya arcot láttam. Volt egy pár olyan, de egyébként egyetlen egy csúnya arcot láttam. Egyébként mindenki mosolygott és hurrá, haj, de jó, hogy ezt érezted? Vagy éreztétek?
Igen, hát ugye én nem néztem még az interneten, hogy mik voltak a visszajelzések, de az összes előadás, találkozó, ami megtörtént az itteni magyarokkal, ugye eddig voltunk Brisbane-ben és itt Sydney-ben, és összesen volt talán 5 alkalom, hogy találkoztunk itteni magyarokkal, és mindegyik egészen fantasztikus volt. Lenyűgöző volt, ahogy te is utaltál rá. A szeretet, az érdeklődés, az odafigyelés, ez nagyon jó.
Nagyon érdekes volt tegnap, amikor te mondtad, hogy ilyen gyönyörűen még nem hallottad azt a népdalt. És én bevallom őszintén, még mai napig sem tudom csellóval énekelni azt a népdalt, mert mindjárt elsírom magam. De ez nem azért, mert mit tudom, hogy ennyire érzékeny fickó vagyok, hanem csak egyszerűen, mert tényleg ennyire közel jön a csellós hang, és a maga az egész, amit kijön belőle. Bajas Zsolt az író, mikor fog valóban kiteljesedni? Mert idáig Bajas Zsolt a publicista, Bajas Zsolt a TV personality, Bajas Zsolt mint a tanár, az író, mikor jön majd ki belőled, amikor nyugdíjba mész, vagy utána, hogy tervezed?
Igen, én minden, feleségem a megmondhatója, én minden évben elhatározom, hogy most már csak a következő választási kampányt csinálom végig, és utána én már csak a szép irodalommal foglalkozom. Most megint azt mondom, hogy még a 18-ast végig kell csinálni, mert nagyon fontos, sőt, sorsdöntő választás, és utána jöjjön a szép irodalom. Rengeteg, ugye volt nekem eddig is megjelentek novellás köteteim, sikert arattak a filmsorozataim, amelynek szintén a kísérő szövegei, a narrációja, az egy szép irodalmi igénnyel megírt szöveg. Tehát ezek megvannak, de készülőben van egy nagyon komoly színpadi mű, egy dráma, amit szeretnék befejezni lehetőség szerint egy éven belül, és talán most már egy regény is össze fog jönni.
Igen, még talán két kérdés. Az egyik az, hogy egy nagyon érdekes történelmi háttérrel indítottad a beszédedet, bevallom őszintén így összefoglalva még nem hallottam a reformációt és ennek az 500 éves történelmnek a lefolytatását. Ezt te tudatosan csináltad, vagy ezzel tulajdonképpen fölvezetted mindazt, ami történik ma, vagy hogy jött ez össze?
Ez abszolút tudatos. Én általában, hogyha most így vissza gondolok az eddigi, mondjuk vegyük csak a választási éveket, amiket végig dolgoztam és kampányoltam, minden egyes alkalommal volt egy nagyon tudatosan összerakott és felépített beszédem. Ez a mostani is az. Én ritkán vagyok tudatos ezekben a pillanatokban viszont igen. Igen, én azt gondolom, hogy most, hogyha tisztába akarunk lenni azzal, hogy milyen világban élünk, és miért ne akarnánk, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy muszáj megismernünk
egy ilyen zanzásított formában, ahogy én ezt próbáltam itt is előadni, annak az 500 esztendőnek a történelmét, ami a reformációval kezdődik, és aminek éppen ugye tanaj volt világszerte az 500. évfordulója. Tehát ez egy jó alkalom is volt, hogy onnan kezdjem el, és akkor így próbáltam én ezt úgy összerakni, hogy érthető legyen, viszonylag pontos legyen, és hogy mindaz a mondandó beleférjen, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a saját korunkhoz.
Bajás Zsolt mikor alszik?
Nagyon érdekes.
Megkérdeztettem a másik oldalt.
Mikor alszik?
Nekem szükségem van naponta minimum 6-7 óra alvásra. Most ez többnyire úgy szokott sikerülni, hogy mindenképpen éjfél után fekszem, valamikor vagy éjfélkor, vagy éjjel kettőkor legkésőbb.
Nem vagy Robinson Crusoe, hagyd mondjam meg neked.
És akkor ehhez képest egy 6-7 órát alszom, de muszáj, tehát én már öreg vagyok ahhoz, hogy ilyen 2-3 óra alvással beérjem.
Hallgass ide, most az ideje, hogy kicsit lelazuljál, hiszen itt olyan emberek között vagy, akik tényleg szeretve várnak benneteket, és úgy érzem, hogy minden körülmények között rád fér a pihenés, úgyhogy Isten áldjon meg téged, hálás köszönhető, és maradjon benned még legalább egy jó pár év, ez a dühöngös Bajás Zsolt, ez nekünk nagyon tetszik.
Nagyon szépen köszönöm, köszönöm.
Dühöngős Bajás Zsolt, kedves hallgatóm Katalin, bekapcsoltalak, igen.
Kedves volt.
Igen.
Kedves volt.
Kedves hallgatom a Túlcsoport FM 88,5-es hullámaszát hallgatták, és a három vendégünket, akik itt voltak, Sándor Krisztina, György Attila és Bajás Zsoltot hallották, és hát nagyon remélem, hogy élveztétek a programot, és ha már arról van
igazából
szó.
Igazából nagyon szerencsések voltunk, hogy ilyen kaliberű emberek jöttek ide, mert azért itt ezek az emberek azért főleg válaszolnak a kérdésekre egyenesen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt nincs sumárkolás,
nincs ilyen
neszesen fog meg jól, hanem megválaszolják a kérdéseket.
És egyébként nagyon érdekes volt, hogy ott helyszínen is megválaszolták a kérdéseket, anélkül, hogy talán, maybe, esetleg, hát az éppen, még mit tudom, nem, szó sincs rossz. Ugyanakkor, hallgass ide.
Tehát alapvetően ők vendégeink voltak a Magyar Kultúra Napja alkalmából, és ezért nagyon hálásak vagyunk. A Magyar Kultúra Napja ugye arról szól, hogy Kölcsey Ferenc megírta a magyar himnusz, tehát ebből indult ki az egész dolog. És volt egy kedves vendégünk a Magyar Kultúra Napja rendezvényen, aki Brisbaneből repült le, hogy meghallgassa ezeket az előadókat, és Hartai Szabó Gergely, aki még esetleg nem tudná, egy orgonista.
Nem is akármilyen.
És nem is akármilyen. És vele beszélgettünk, és a himnusz kapcsán elkezdett nekem ilyen kis anekdotákat mesélni. És azt mondtam neki, hogy te ez annyira érdekes, hogy melyik nemzetnek honnan jött a himnusza. És most akkor átadnám a szót Hartai Szabó Gergelynek, aki erről fog nekünk beszélni.
Te jössz!
Gergely! Szervusz, Koté és Kuszti, köszönöm a meghívást. Hát ez szerintem egy kincses bánya. Most úgy nem csak a nemzetünnep kapcsán, ugye az ausztrál nemzetünnep kapcsán, hanem ha megnézzük a szövegnek az eredetét, a zenéknek az eredetét, azt, hogy például a zenéket milyen gyakran használják fel különböző országok, és a szövegváltoztatás ugye történelmi okokból, vagy hogy milyen témához kötődik, kell-e változtatni, nem kell-e változtatni. Tehát itt nagyon sok verzió végül is előfordulhat. Hát itt aztán teljesen széles skálája van a kultúráknak, hogy miről írnak, miről akarnak énekelni, vagy olyan is, hogy egyáltalán nem akarnak énekelni egyáltalán. 4 himnusz van a világon, ahol egyáltalán semmilyen szöveg sincs, csak a hangszerelés és a zenekari zene.
Na most ez nagyon érdekes egyébként, hogy azért a himnuszok azért nemzetre szabottak. Tehát például a magyar himnusz egy nagyon lassú, melankolikus, önmagába forduló, korán sem egy ilyen, rivalkodó, de ugyanakkor nézd meg a francia himnuszt. Rögtön az első taktusnál már vér folyik, az első taktusnál már a barikádon járunk. És nézd meg az orosz himnuszt például, vagy nézd meg az angol himnuszt. Úgyhogy ez annyira karakterre szabott. Tudnál nekünk mondani, hogy jön ez össze?
Hát tulajdonképpen nagyon jó két példát említettél, mert a magyar himnusz amellett, hogy hát végülis a nemzeti összetartozást fejezi ki, egy imádság is. Hát ugye ezzel kapcsolatban volt egy anekdóta Ferencsik Jánossal, aki nem is tudom melyik zenekarral próbált éppen, és hát eléggé vérszegénynek találta a játékot, és erre azt mondta, hogy én a legvadabb kommunista időkben, hogy engem nem érdekel, hogy maguk hívők hisznek-e valamivel vagy sem, de ez egy imádság. Tehát, és ugyanakkor egy pár évvel mégis korábban, amikor ugye a Rákosi főtitkár, hát ugye olyan kínos dolgok voltak ugye a himnuszban, mint Isten, meg haza, meg áld meg, hát ez micsoda, ugye egy ateista államban ez nem lehet, és felkérte Kodály Zoltánt és Illyés Gyulát, hogy hát ugyan már írjanak egy új himnuszt ugye az új magyar államnak, és hát mindkettőnek nagyon érdekes volt a reakció, ugye Kodály úgy csak röviden annyit mondott, hogy ahhoz sem hozzátenni, sem abból elvenni nem lehet. Ami hát azért nagy merészség volt abban az időben, de hát ő megtehette. Illyés Gyula pedig, aki akkoriban egy haladó költőnek számított, haladó baloldali költőnek, csak annyit mondott, hogy megvan az már írva.
Igen.
És hát több ország az átírta a saját himnuszát, szövegben is esetleg lecserélte, de a magyar himnusz az 1844 óta végül, amikor megnyerte a pályázatot, megmaradt annak, amiről.
Elnézést, mondhatnék valamit, ha megengeded. Én nagyon szeretek regényeket olvasni, és Erkelnek az életéről is olvastam regényt, és ott olvastam, amikor valahol vidéken volt, és a himnuszt énekelték, és akkor valahogy megkérdezte valaki ezektől az emberektől, hogy hát, hogy tudják-e, hogy ki írta a himnuszt, és akkor így ránézett a kérdezőre, hogy hát mi az, hogy ki írta? Hát ez a nép ajkán termett.
Ez érdekes.
Szóval, hogy ennyire beleivódott az emberekbe nagyon rövid idő alatt.
Na most nagyon érdekes, hogy visszatérve a himnuszokra, nyilván az angol himnusz természetesen a királynőt, ez az. Igen, pontosan. Na most ez honnan jött az angol himnusz?
Érdekes módon ez az egyik legrégebbi a világon, és a legrégebben elfogadott, hivatalosan elfogadott himnusz. Az 1740-es évek környékén a dallam és a szöveg először, illetve fontosabb a szöveg először a úgynevezett Gentleman's Magazine-ben jelent meg 1745-ben. Ami hát most nem tudom, a nők lapjának mi a férfi verziója ott a Magyarországon, de
tehát egy ilyen még mindig létezik.
Jelent meg, és utána nem sokkal elfogadták, sokkal több versszak a lényeg, mint ami van. A zeneszerzőt nem ismerjük, a szövegíró neve ismert, és nem csak a Nagy-Britanniának, hanem például Amerikában egy népdalnak is My Country This a Day ismeretes volt, és ugyanakkor Liechtenstein is ezt a dallamot használja persze más szöveggel, amit nem tudom, hogy a kapcsolat miért, de nagyon érdekes, hogy miért ugyanaz a dallam a kettőnek.
Hát nyilván
ha már a dallamot még említettem, akkor nagyon érdekes például Lengyelország, ugye, aki a napóleoni háborúk idején írt a saját himnuszát, ugye Dombrovszki tábornok, és a lengyel légióknak volt ez a harcos indulója, de később a nagy pánszláv mozdalom a 19. században szintén magáévá tette ezt a dallamot, olyannyira, hogy Jugoszlávia nemzeti himnusza is.
Igen.
ez a lengyel himnusz, és a mai napig is végül is a fennálló lengyel himnusz. Tehát ha már a pánszláv kapcsolatot említettük, tehát nagyjából a legtöbb himnusz az a 19. században keletkezett.
Egyébként ez érdekes, amit mondasz, hogy a legtöbb himnusz 19. tehát a felvilágosodás és a körül. Tehát
a francia forradalom után.
Francia forradalom után, igen.
Nem csak az egyén önmagára találása, tehát a nemzetek önmagukra találásáról van szó. A nemzeti nyelv, ugye akkor már a Biblia létezett anyanyelven is, a nemzeti kultúra, tehát még úgymond a megszálló ország nyelvével, vagy hivatalos nyelvével szemben is, ugye hát Erkerről tudjuk, hogy ő a nemzeti dalt és nemzeti operát ő alapította meg. Na most, ha már ennél tartunk, akkor érdemes azt megvizsgálni, hogy például nem csak a szöveg, és nem csak a... Tehát ami a szövegbe foglaltatik, az jellemzi ezeket a himnuszokat, vagy hát sajátosan ad neki karaktert, hanem kis zenei elemek is a magában elrejtve a himnuszban. Hogyha én azt játszom neked, hogy... Aztán meg azt játszom neked... Ez a verbunkos.
Igen.
Tehát beleszőtte Erkel a sajátos magyar zenei elemet is magába a zenébe. A szózatban ugyanez megvan. Tehát ezek a ritmusok benne foglaltatnak, tehát Egressy Béni kompozíciójában.
Nézed, nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, és tulajdonképpen megdöbbentő, hogy nálunk a polgárosodással rögtön meg is született a himnuszunk. Ez egy fejlődési folyamat volt, vagy ez tényleg a kor szelleme hozta, hogy úgy mondjam, megszületett volna a magyar himnusz, mit tudom én, az 1500-as években?
Valószínűleg még nem. Ugye hát említetted a felvilágosodást, ami kihatott Európa legtöbb országára, azoknak szellemiségére, tehát a szabadság, az egyén és ugyanakkor egy közösség az, amihez az egyén tartozik, szabadság vágyára.
Hát tulajdonképpen a liberalizmus jól indul, csak hát aztán igen. Hová fejlődött, igen.
Hát igen, az már egy kicsit ugye túlhajtás, túlkapás. Ha már a polgárosodást említetted, van egy nagyon érdekes élményem. Még gimnazistaként találkoztunk holland turistákkal, korunkbelivel, tehát iskola, nem tudom, valami csere vagy mi volt, és akkor ugye egy bizonyos ponton elkezdtünk neki népdalokat énekelni. És ők meg kicsit úgy néztek, mint a halaszatyorban, és elkezdték a holland, és elkezdték a holland himnuszt énekelni. Ugyanis az ő idejükben a polgárosodás már, tehát az a népdal kultúra, ami úgymond az elnyomás alatt is, hát ha megnézzük akár az íreket is, megnézzük a magyarokat a Habsburg elnyomás alatt, hogy micsoda gazdag dalkultúra keletkezett, az náluk nem alakult ki, mert már nagyon korán polgárosodik ez a holland társadalom. Ha már a holland himnusznál tartunk, még egy-két érdekes, a világ egyik legrégibb himnusza, és csak azért nem leg, mert a spanyolt előbb fogadták el hivatalosan. De, ugye, és ha már itt tartunk. Tehát ez 1568 és 72 között keletkezett. Hivatalos, tehát végig énekelték után, de hivatalosan csak 20. században foglalták el. De itt jön még egy kis érdekesség, hogy a mai napig a szövegben az áll, hogy Orányai Gilmos, akiről szól, végül is ez a himnusz, ugye Wilhelmus van Oranien, a spanyol királynak esküdik lojalitást, esküdik hűséget. Ez kérlek, ez a mai napig benne áll a himnuszban.
Hallod, hogy te miket ki nem bányászol? Na most figyelj ide, melyikek azok a himnuszok, amik nagyon hasonlítanak egymásra? Tudnál nekünk erre példát mondani?
Hát, ha már a magyart említettem, akkor itt van például az egyik szintén legrégebbi, aminek a szövege az 900 és 1185 körül keletkezett, a japán. összesen 4 soros, nem csak hogy az egyik legrégebbi, az egyik legrövidebb.
Na várjál csak most pillanat azért, hogy a hallgató azért tudja, hogy kedves hallgatóim, a Turcsöpalára FM 88,5-es hullámozát hallgatott, és Haraszti Szabó Gergely, Hartai Szabó Gergely, miért mondom, hogy Harasztit? Hartai
nem
Szabó,
tudok,
igen, de nem baj, figyelj ide, ezek után te fölveted ezt a nevet, de maradjunk ebben, hogy Hartai Szabó Gergely beszélgetem, és Brisbane-ben vagy, és a himnuszokról beszélgetünk is, annak különböző csinyáról, binyáról. Nagyon érdekes volt ez a japán, ami döbbenetes volt, a magyar dallamvitel.
Nekem nagyon igen. ismerősnek tűnt.
Tehát lassú, és a, tehát a lassúba között, ami nem indulók, akkor például itt a svájci. Nekem mindig, amikor hallgatok, hogy ilyen temetési szertartás jut eszembe, amikor egy egész részfogós együttes kimegy, és akkor játszik egy ilyen zenét. Vagy most tudom, egy kicsit morbidan, de egy szép lírai dallam, ugye? Vagy pedig, tehát ha már a lassabbakról beszélünk, például nagyon érdekes az osztrák, ami hát ugye egy darabig a ugyanazt a dallamot használta, ugye Haydn-nak köszönhetően, aki ezt a vonus négyesbe megírta, ugye
hát ez a német himnusz.
De nekik cserélni kellett, tehát ez volt, és egy darabig ez volt Magyarországi is. Tehát ugye a Gotterhalter.
Gotterhalter,
igen. De ezt ők az új osztrák államnál lecserélték egy másikra. Zeneszerzőnél nem kellett messzire mennünk, mert ugye az eredeti Haydn volt, és ez pedig Mozart. Mégpedig egy részlet a szabadkőműves kantátából, amit 19 nappal a halála előtt írt meg Mozart. Tehát a császári himnuszból így jutunk el egy új ország, új nemzeti himnuszából a szabadkőműves kantátából.
Na most ez nagyon érdekes egyébként, hogy az emberek miért változtatnak himnuszokat. Mik azok a motivációk, ami tulajdonképpen arra ösztöki egy társadalmat, vagy egy polgári réteget, vagy egy réteget, akik ráhatnak a társadalomra így, hogy ilyen értem, hogy miért változtatnak himnuszok. Van erre valami kutatás, vagy ilyesmi?
Kutatásról nem tudok, de hát csak mégis a saját fejemmel gondolkodva ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy hát bizonyos szempontból szakítani szeretnének a múltnak egy részletével, és új lapra helyezni az indulást, új dallammal, esetleg új szöveggel. Vannak olyan országok viszont, akik ezt nem teszik meg, hanem például, és például a szovjet, illetve az orosz himnusz ugyanúgy, azt most talán inkább nem
játszott. Azt tudnám énekelni is egyébként, gyerekkorunkban miatt énekeltük keményen. Ennyi elég is volt, köszönjük!
Persona non grátának, mivel mit tudom. Na de, tehát itt ugye megvolt a szovjet himnusz. Ők például 1943 előtt az internacionálét énekelték. Tehát a Szovjetunió végig megszületésétől 43-ig, és aztán váltottak át erre a dallamra. Aztán ugye a rendszerváltozások megszűnt a Szovjetunió, akkor megszartották a dallamot, de csak szöveg nélkül lehet. Tehát teljesen szöveg nélkül megy az orosz himnusz, bocsánat.
Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy...
Ugye, és akkor, ha még idézhetek egy lassú himnusz, akkor ugye ezek minden vidámabb, még ha kicsit lassabb is hangnemben írták. Na most itt van például egy, talán még a japán kivéve, ami viszont egy szomorú hangvételű, de nagyon szép dallam.
Remény. Nagyon érdekes.
Tehát ez is egy lassú hangvételű himnusz. Tehát vannak ezek a lassú lírai dallamok, ugye benne van a magyar, akár a mostani osztrák, a svájci, a japán, tulajdonképpen még az angolt is ide sorolhatjuk, és akkor ugye vannak az indulók.
Hát igen, az a híres Marseille, ez nagyon érdekes egyébként. Várjál csak, a Kati akar valamit mondani.
Hát nem, azt csak annyit szeretnénk mondani, hogy lassan-lassan lejár az időnk. Én arra szeretnélek kérni, hogy esetleg a következő alkalommal, amikor beszélünk a himnuszokról, például beszélhetünk Ausztrália és az új, tehát az újabb nemzeteknek a himnuszairól, hogy hogyan is alakultak és mi történik velük.
Igen, persze, nagyon szívesen.
Nézd, ez végső soron ez egy szenzációs kezdeményezés, és nagyon remélem, hogy lesz időd és energiát, hogy majd megbeszéljük, hogy milyen himnuszok, milyen sorrendben, és így tovább. De egyébként ez egy annyira élő program, hallgass ide, zongora mellett, ez nekem demonstrálod azt, hogy milyenek a himnuszok. Magyar himnusz még azért ki kellene szöszölni, mert azért ott annyi minden van, és rettentő közel van a lelkemhez, úgyhogy... Hartai Szabó Gergő, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és Isten áldja meg téged, és hálás köszönetem, hogy ezt az ötlettel följöttél, és mi szaladunk vele, ameddig csak tudunk, és na, esetleg nagy jövő héten, két hét múlva majd megbeszéljük, de mindenképpen szeretném, ha te ezt folytatni tudnád.
Köszönöm szépen!
Úgyhogy kedves hallgatom, a Túlcsupra RFM 88,5-es hullámosztát hallgatják, és hát nagyon remélem, hogy Gergővel fogjuk tudni ezt a programot hát végső soron folytatni. Úgyhogy teljesen.
És ahogy mondtam, már időszűkében vagyunk. Kívánunk mindenkinek egy nagyon kellemes vasárnap délután, viszont hallásra jövő héten.
Katalin, miért aludt el az én üzém? Azt mondja nekem ez a, hogy hívják, így azt mondja, hogy alszom. Mondom, kösz. Hát ez igen, na ja, hallgassuk meg ezt. Az.
Mi a Wildwestről egy Prairie Ranchről jöttünk, és a vadritmust ott megtanultuk jól. Néhány új módszert is hoztunk, hogyha nincsen, ott kiosztunk, egy pár nyaklevest és egy trénünk is szó. Vár rám tett a déli fió, vagy téplás hozzá déli fió, egy jó mustang fejéli fió, egy volt ennyi kelléli fió.
Kedves hallgatom, a Túlcsupra RFM 88,5-es hullámosztát hallgatod, és mind ahogy hallották, egy nagyon érdekes program volt, és lassan-lassan időnk leállt, úgyhogy minden jót mindenkinek, és mint ahogy az óriások mondják, itt a vége, fuss el véle, minden jót!
Mi a pinkópát elhagyjuk, úgyis a puskával adjuk, ez a puk-puk-puk a legjobb szóló. Úgy vár rám tett a téli fió, van szép lánzsokszá téli fió, egy jó mustang fejéli fió, egy volt ennyi kell jéli fió. És pénz is kell jéli fió. És a sláger, hogyha koncertezni kellett, a nagy attrakció volt a Texas Fest. Akkor szétverték a termet, persze minket is a mellett, közben indulót fújt már a rendőrség. Úgy vár rám Texas éjjé fió, van szép lánysokszád éjjé fió, egy jó mustang fejéjé fió, egy volt ennyi kelljé.